Nőtt a világ acéltermelése októberben, azonban az év első felében mélyrepülésbe került az előállítás. A Nemzetközi Acélipari Szövetség adatai szerint a múlt hónapban csaknem 162 millió tonna volt a világ acéltermelése, ez 7%-kal több az egy évvel korábbinál. Ebben komoly szerepet játszott, hogy Kína termelése 13%-kal nőtt. A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének elnöke szerint az európai, észak-amerikai gyártás viszont meredeken csökkent. Fazekas Rolandot Andor Attila kérdezte.
Októberben nőtt a világ acéltermelése, de hát van honnan följönni, mert az idei első 10 hónapban összességében csökkenést mértek. Hát gondolom, hogy a koronavírus járvány, ami ugye, mint minden iparágat ugye sújtotta az acélipart is, nem?
Ez így van, az acélipar globális termelése és a végfelhasználás tekintetében is tapasztalható volt visszaesés, bár az egyes régiókat nagyon különböző mértékben érintette ez a dolog, hiszen Kínában a feldolgozóipari beszerzési indexek pozitív tartományban vannak, és mi Kínában az acél termelés és felhasználás nem esett vissza, addig Európában, az Egyesült Államokban és más régiókban is jelentős visszaesés volt tapasztalható.
Korábban többször nyilatkozott a Trend FM-nek, és akkor is Kína szerepét emelte ki, hogy egyre nő Kína acéltermelése, mondta korábban ön, ezáltal az európai termelők egyre nehezebben tudnak értékesíteni, egyre nehezebb helyzetben vannak, akkor 2020 csak rátette erre a trendre, nem?
Gyorsította ezt a folyamatot. Kína globális súlya jelen pillanatban a 60%-ot közelíti, míg Európa lassan 10%-os piaci részarány alá esik. Ez azt jelenti, hogy Európában az alapanyagok, tehát a vasért, a kokszolható szén és egyéb acél összetevők tekintetében csak követi a folyamatokat, miközben a termelés és felhasználás abszolút és relatív mértékben is csökkent.
Ha már ennél a csökkenésnél tartunk, ugye gondolom, hogy azért 2020-ban a különböző kivitelezések, tehát az acél igény meg végképp zuhant a koronavírus miatt. Azért gyakorlatilag hónapok voltak, hogy hát nem azt mondom, hogy álltak a kivitelezések, de mindenképpen lelassultak.
Ha termelési oldalról nézzük, akkor Európában a járvány első hullámát követően éves szinten 20%-os visszaesést prognosztizáltak, amit most 14% környékére csökkentett az Eurofer, míg Magyarországon 10%-os csökkenés volt csupán mérhető, tehát Európához képest kisebb mértékű volt. Ha termékszegmensenként nézzük, akkor a kenyerebb a termékek esetében Magyarországon jelentősebb visszaesés volt, míg a betonacél termékek, tehát hosszú termékek tekintetében pedig tulajdonképpen stagnált a termelés. Ugye ez utóbbi az, amit elsősorban az építőipar használ, és ez látszik az, hogy a építőipart sokkal kevésbé érintette eddig a koronavírus járvány.
És mi a helyzet a kilátásokkal? A építőipari szakszövetség vezetője Koi László is rendszeresen nyilatkozik rádiónknak, és ő utoljára azt mondta, hogy gyakorlatilag október közepéig idézőjelben megúszta az építőipar, nem lassultak mérhetően a kivitelezések, viszont akkor történt egy törés, begyűrűzött a járványa az építőipari munkások, tervezők, kivitelezők körébe is, és azóta viszont egyre tolják ki az átadási időpontokat. Ez nyilván önök nem csak az építőipartól függnek, de ez azért nem fest fényes jövőt.
A 2021-es év ilyen szempontból egy nagy kérdője, hiszen idén még a korábban megkötött kivitelezési szerződések teljesítése zajlott, és az építőipar úgymond nem állt le a különböző korlátozási intézkedések bevezetésével, tehát ők rendben tudták teljesíteni a szerződéseiket, ugyanakkor új projektek sokkal kisebb számban indulnak, amik majd a jövő évi rendelés állományt fogják érdemben érinteni. Tehát az építőipar jövőre várhatóan nagyobb visszaesést fog elszenvedni, mint amit idén láttunk. Viszont más iparág, gépipar, sárvárugyártás, járműipar valószínűleg tud jelentősen emelkedni, és ebből adódóan az összkereslet újra a normalitás irányába fog elmozdulni.
Hány százalékos növekedés vár?
Valahol egy 8% közötti növekedés tud megvalósulni, de ezzel még mindig nem fogjuk elérni a válság előtti szintet, hiszen ha például Magyarországon nézzük, 14%-os volt a látszólagos acélfelhasználás keresleti visszaesése, tehát még mindig a válság előtti szint alatt leszünk.
Az elmúlt percekben az acéliparról, az acél termeléssel hallhattak interjút a Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének elnökével, Fazekas Rolanddal. Tegnap kezdődött a 18. Anilóg Nemzetközi Animációs Filmfesztivál. Az esemény a koronavírus miatti korlátozásokra való tekintettel november 29-ig úgynevezett távmozis formában várja az érdeklődőket. A fesztivál igazgatója, Liszka Tamás azt mondta, hogy egész nyáron tesztelték és használták a távmozi rendszert. A távmozik működéséről, illetve a magyar animációs filmkultúráról Liszka Tamást Péler András kérdezte Nagy Totál című műsorunkban.
Távmozit úgy kell elképzelni, hogy mi, ugyanúgy, mintha sima moziba mennénk, például online megvesszük a jegyünket, és akkor kapunk egy kódot, amivel be tudunk lépni, és meg tudjuk nézni a vetítést.
Pontosan, először egy társalgóba lépünk be, ahol a többi nézőre tudunk várni, mint akár csak egy mozinak az előterében, a hullájában, és aztán ráadásul a távmozi úgy van felépítve, hogy ugye most egy viszonylag munkanélkül maradt mozigépészek és jegykezelők és teljes mozistáb az átképezte magát digitális mozissal, a távmozisra, és ők maguk végzik ugyanazt a munkát, tehát hogy a társalgóban az igazi mozis jegykezelők beszélgetnek a közönséggel, amíg a gépész meg nem nyomja a gombot, hogy a hármas gong megszólaljon, akkor feltárulnak a virtuális moziteremnek az ajtai, és a nézők beülnek virtuálisan a vetítésre, ami szintén egy közös élmény, ugyanabban a pillanatban látják ugyanazokat a jeleneteket, nem olyan módon, ahogy külön-külön mindenki, amikor éppen ráér, és a mozi élménynek ez a fajta megismételhetetlenség elmulaszthatósága is benne van, hogy itt bizony nincs arra lehetőség, hogy megnyomom a szünet gombot, kimegyek kávézni, és aztán folytatom, amikor akarom, mert akkor lemaradok jelenetekről. Ez a fajta, nem is tudom, hát egy kívülről korlátozásnak tűnik, viszont belülről, amikor egy ilyen távmozis vetítésen vagyunk, mindenjukat át szokott hatni ez a fajta közösségi élmény, és még ha az igazi mozihoz képest talán ez a leghasonlóbb megoldás.
Nekem kicsit nehéz egyébként elképzelni, nem voltam még távmoziban ilyen szempontból. Viszont ugye mindig az ilyen technikai dolgoknál felmerül annak a kérdése, hogy ugye a nézők általában nem ugyanazzal a technikai felszereltséggel rendelkeznek, ugye nyilván a hagyományos moziban ott egy vászon, meg egy vetítő, mind ugyanazt nézzük. Előfordulhat az például, hogy valakinek mondjuk gyengébb az internet sávszélessége, vagy gyengébb a gépe, és ezért rossz a minőségbe kapja meg ugyanazt a filmet, mint mondjuk a többiek, akik benn ülnek a teremben.
Igen, ezt április óta működtetjük a távmozit, mi mozisok, és ezt az innovációt az első hullám körüli mozi bezárások alkalmával kellett kitalálnunk. Egyébként leszünk ágában nem lett volna más csinálni, mint igazi mozikban vetíteni, de ezt így fölépítettük, és azóta is üzemeltetjük. Valóban a technikai sokkal több probléma lehetőséget ad föl, folyamatosan fejlesztjük a rendszerünket, hogy a lehető legtöbb eszközzel kompatibilis legyen, de nagyon nehéz persze azt a 13 millió féle kombinációt mind kitesztelni, amennyi készülék és készüléknek a kombinációi létezik a piac. Sokféle technikai megoldásnak kell megfelelni, ezt folyamatosan a visszajelzések alapján fejlesztjük. Szerintem most már nagyon jól állunk, úgyhogy az elmúlt hónapokban egészen nagy nézőszámot tudott kiszolgálni a rendszer, és hát persze ki vagyunk téve annak az esetőségnek, hogyha mondjuk hogy valamelyik nagy internetszolgáltatónál valaki megnyom egy gombot rosszul, és
hát egy karbantartás van például.
5 perc, de akkor az 5 perc a filmélményből elveszett, ezt megpróbáljuk mindig azért nézőbarátan kezelni, filmre, és nekünk nyilván az a legfontosabb, hogy a nézzük meg a filmélmény, az megszülessen, létrejöjjön, és ahhoz képest semmi más nem tud fontosabb lenni. Úgyhogy hát igen, ez egy komoly technikai kihívás, úgy ráadásul, hogy alapvetően nem informatikusok vagyunk, hanem filmesek, mozisok.
Volt már olyan probléma egyébként, hogy mondjuk valakinek előadás előtt 5 perccel ment el az internete, vagy tényleg vetítés közben volt már arra példa, hogy valaki azt mondta, hogy mondjuk visszakéri a jegyárát, mert ilyesmi történt?
Igen, és volt már, még nyár folyamán volt egy ilyen vetítésünk, amikor így hirtelen nagyon sok néző kezdett el panaszkodni, megnéztük a saját szerverünket, ott minden szuperül ment, és pár perccel később kijött egy gyors hír valamelyik portálon, hogy egész Pest megyében akadozik az egyik nagy szolgáltatónak az internet szolgáltatása, tehát hogy nem a nézőknél, meg nem nálunk volt a hiba, hanem az internet szolgáltatónál. Hát ilyenkor, amikor ez többeket érint, akkor mindig igyekszünk valamilyen megoldást találni, hogy a vetítés azért zavartanul lemehessen, még akkor is, hogyha esetleg ilyen pótvetítés van, de én most azért én nem erre építek, meg nem töltöm az időm nagy részét, hanem azzal, hogy arra készülök, hogy minden hibátlanul fog lemenni.
Itt Magyarországon mi hogy állunk az animációs film készítéssel? Ugye az utóbbi években azért eléggé felpörgött a magyar filmgyártás, sok magyar film láthattunk. Különböző műfajokban, például ugye majd januárban érkezik az első magyar horrorfilmünk is. Animációs film szempontjából hogyan állunk? Hogyha szerintem azt mondjuk valakinek, hogy magyar animációs film, akkor általában talán a magyar népmesék jutnak eszébe, de biztos vagyok benne, hogy azért nem ennyi a magyar animációs filmgyártás.
Igen, a legrégebbi működő stúdiónk Magyarországon az a Kecskeméti Filmstúdió, akik hát még, ha jól emlékszem, a 70-es években kezdték el a magyar népmeséket, és most már a 100. epizódnál tartanak. Az valóban egy nagyon karakteres, nagyon jellegzetes oldala vagy ága a magyar animációs filmgyártásnak, de hát annál azért sokkal többről van szó. Rengeteg fiatal alkotó van, akik most bontakoznak ki az elmúlt években, azért nagyon sok szép sikert arattak, mondjuk Gucci Réka Oscar shortlisten is volt az egészen egyedi látványvilágú és hangulatú filmjeivel. Szóval vannak igazán friss új alkotások, amelyek nem feltétlenül kötődnek a meglevő animációs hagyományhoz, viszont ennek az egész keretnek az alapját mégiscsak az adja, hogy itt nagyon sokan vagyunk Magyarországon, akik nem csak a hollywoodi tömeg animációkon nőttünk föl, hanem nagyon sok saját élményünk van. Hát, hogy azért egy magyar népmesék mellett még ott van egy csomó minden más. Ez a Mézga Géza is sokat jelent, meg a Vízipók is sokat jelent, és így tovább. Tehát ezek így több évtizede jelen vannak, és folyamatosan keletkeznek újak is, tehát egyáltalán nem látok ilyen muzeális hangulatot az animációs szakmában, hanem mindenki új és világszínvonalú munkát tűz ki maga elé célul. Az elmúlt 10-15 évben azért nagyon sok szép siker született. A Nyóckerre a világ összes animációs fesztiválján tarolt, és nagyon sok díjat szerzett meg. Vagy pedig itt van a Ruben Brandt, ami egy instant klasszikusnak érzékelünk, hogyha még nem került be a filmtörténetbe, akkor egész biztosan hamarosan be fog kerülni, mert egészen különleges. Összefoglalva csak azt szeretném mondani, hogy van egy komoly hátránya annak, hogy egy kicsi országban élünk, és egy olyan nyelvet beszélünk, amelyet a világ többi részén nem beszélnek, tehát sokkal könnyebb dolgok van az amerikai angol alkotóknak, de még a franciáknak is, tehát így nem a magyar, ez nem világnyelv. Ebből következően teljesen piaci alapon animációról beszélni Magyarország esetében szinte értelmetlen. Ami egyúttal viszont előny is, hogy szabad kísérletezni, szabad új utakat keresnünk, szabad saját magunknak lenni, és ez a fajta alkotói szabadság, ez egészen különleges teljesítményekre sarkalja az alkotóinkat, és az elmúlt 5-10 év fiatal animációs generációi meg már hát nagyon sokat járnak elnek a világban. Ők már a világszínvonalhoz mérik magukat, nekik nem csak Magyarországon kell tetszeni, hanem a világ összes fesztiválján, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szépen teljesítenek, és ez az utánpótlás folyamatos. Úgyhogy a magyar animációnak van egy sajátos karaktere, van egy nagyon komoly pozíciója a világ animációs termésében, de ez egy a műfajból adódóan egy nagyon sok egyedi ötletet és sokszínűség kavalkádját felmutató réteg, tehát ez nem azt jelenti, hogy két magyar animációs alkotónak ugyanolyan stílusban kéne gondolkodnia, hanem éppen, hogy a minél sziporkázóbb ötletek és szellemes vizuális megoldások azok, amikben versenyezni tudunk a világ bármelyik animációs műhelyével.
Liszka Tamást hallották, az Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál fesztiváligazgatóját.